Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Több mint 30 év után visszatér a gyorsasági motoros világbajnokság, a MotoGP és a Superbike mezőnye Magyarországra. A Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT és a jogtulajdonos Dorna Sports megállapodtak arról, hogy a király kategória versenyzői a következő szezonban a 2025. augusztus 22-24-i hétvégén a Balatonfőkajári Balaton Park Circuit pályára látogatnak majd. MotoGP futamot legutóbb 1992-ben a Hungaroringen rendeztek Magyarországon. A Superbike világbajnoki sorozat keretében pedig a versenyzők a július 25-27-i hétvégén érkeznek a Balaton partjára. A bejelentés kapcsán először a Humda ZRT igazgatósági elnökét kérdeztük. Weingartner Balázs elmondta, céljuk, hogy a következő 10 évben, amíg a szerződés szól, kineveljenek egy olyan magyar versenyzőt, aki állandó szereplője lesz a MotoGP futamoknak, és így hazai pályán is megmutathatja magát. Imre Lőrinc összeállítása következik.
Hogyha jól olvastam, de javítson ki kérem, hogyha tévedek, egy 5 éves tárgyalási sorozat előzte meg a nagy bejelentést a Dornával?
Igen, ugye az egész nagyjából 2019-ben kezdődött, amikor először is a Dorna Sport vezetősége Magyarországon járt, az a legelszegi tesztpályát tekintette meg Falkocs miniszter úr megkívására, és tulajdonképpen ott kezdtük el azt a mondjuk úgy megalapozását, amelyet 2019. augusztusában egy személyes egyeztetést követett a Spielbergi MotoGP verseny alkalmával immáron a konkrétumokról, tehát ott egyeztünk meg abban a főelvben, hogy mi nem csak egy 5 éves szerződést szeretnénk kötni, amelyet általában a Dorna maximum meg szokott kötni, hanem mi egy 10 éves perspektívában szeretnénk gondolkodni. Mindenképpen szeretnénk hazánk turisztikai destinációit erősíteni, és mindenképpen szeretnénk azt, hogy emellé egy olyan akadémiai programot is társítsunk, amelyben a Dorna segítségét is természetesen kérve magyar versenyzőért, és remélhetőleg akár előbb-utóbb egy világban címérküzdő versenyzőért szoríthassunk ebben a 10 éves intervallumban. Nagyjából ezek voltak azok az elvek, amiben 5 éve megegyeztünk, között fogtunk rá, és innen indult el az a munka, aminek egy fontos mérföldkövét raktuk le.
Na hát reméljük, ez a versenyző meg fog érkezni ebben a 10 éves periódusban. Hogyha jól tudom, azért felmerült a Hungaroring is, mint lehetséges versenyhelyszín, a Pannonia Ring. Mi döntött végül a Balaton Park Circuit mellett?
Igen, természetesen körbejártuk 2019 második fele, illetve 2020-as évnek volt ez egy nagyon kiemelt feladata. Ugye azokat a lehetőségeket, amelyek ugye adott esetben egy ilyen homologizált, ugye ez a homologizáció szó jelenti azt, amikor a FIM, a Nemzetközi Autós Motorsport Szövetség előírásainak és a Dorna Sport elvárásainak megfelel egy pálya, azt homologizáltnak tekintjük. Tehát megvizsgáltuk azt, hogy milyen pályával tudnánk ezt biztosítani. Ugye látható volt, hogy a Hungaroringen a Forma 1 által is megkövetelt fejlesztések és egy adott esetben egy ilyen homologizációnak az elvégzése mehetően összeegyeztető, mind időben, mind pedig térben. Ugye a Pannonia Ring sajnos az egy kiváló pálya ám, de nem rendelkezett, vagy nehezen tudok a minőségekkel, vagy választásokkal ellátni, amelyekre szükség lett volna, és az akkor év még épülő, egyébként 2020-ban még jelentősen épülő Balaton Főkajánál is azt láttuk, hogy nehéz lenne ugye átalakítani olyan feltételekké, amelyekre a Dorna Sportsnak szüksége van. És akkor még első körben tűnt egy jó alternatívának, hogy akkor inkább egy új térséget helyezzünk fel a világ térkép, ugye Kelet-Magyarországon, ezért született első körben Hajdunánás mellett a döntés, amikor 2020 tavaszán elindult ez a munka a hajdunánási pályának a megtervezésével, és hát ugye ezt húzta keresztbe a később jövő Covid, majd pedig ugye a világgazdasági válság, energiaválsággal begyűrűző pénzügyi nehézségek. Addigra szerencsére a főkajári pályát befejezték, és egy viszonylag jó szakmai feltételrendszerrel sikerült megegyeznünk, hogy át tudjuk alakítani 2025-re a megfelelő feltételekhez a magántulajdonossal.
Egyébként ez a 10 éves megállapodás a jogtulajdonos Dornával akkor végül sikerült tető alá hozni?
Igen, ugye első körben 2024-től 33-ig szólt ez a megállapodás, ugye ennek volt köszönhető az, hogy már a tavalyi évben felmerült, hogy szuperbike-ot rendezhessünk, és a MotoGP-vel egy tartalékhelyszínként bekerülhessen, akkor szintén már a Balatonpark, csak ugye közben pont volt egy olyan szabálymódosítása az FIM-nek, amely szigorította azokat a biztonsági feltételeket, amik miatt tovább olyan beavatkozások kerültek előírásra, amelyek már 24-es évre nem voltak kivitelezhetőek. És kezdődött el egy komoly egyeztetési folyamat a Dorna Sportszal, amelyben ők is nyitottságot mutattak, hogy 25 lenne a belépőjünk, és egyúttal módosítottuk a korábban megkötött 10 éves szerződést, amely 25-től 2034-ig szól most, tehát a 10 éves kontraktus sikerült megvédenünk. Ezt Carmelo Ezpeláta egyébként a jogtudós vezetője ki is emelte, hogy ez mutatja a magyar kormányba és egyetemesen a Honda Zrt-be vetett bizalmat, hogy 10 évre felvállalták ezt az aláírást, úgy most is éppen egy pár friss pályával megállapodtak, és maximum 5 éves kontraktusokat írtak alá.
Tehát akkor ez a leghosszabb érvényen lévő kontraktus egy jelenleg lévő versenypályával? Ez a 10 év?
Ez így van.
Hogyha jól tudom, akkor az idei versenynaptár most 20 futamból, 20 helyszínből áll. A jövő évi esetében azt láthatjuk majd, hogy a magyar helyszín leváltja a mostani versenynaptárból az egyik helyszínt, vagy tovább fog bővülni majd a versenyhelyszínek száma?
Ebben még ugye úgy tudom, a tárgyalások végén járnak már a Dorna Sportsnál. Mi több verziót is hallottunk. Ugye elterjedt az a verzió, hogy Portimao fog kiesni, de úgy tudom, ennek semmiféle összefüggése nincsen azzal, hogy Portimao kiesését a magyar helyszín megjelenése adja, hiszen már korábban bejelentették a brunói helyszín visszatérését is ugye a jövő év vonatkozásában. Viszont ugye úgy tudom, hogy ezek már a Liberty médiával való együttműködés erősítésének a jelei, ugye ott is, amikor a Liberty megérkezett, akkor azért növekedett a versenyhelyszíneknek és a versenyhelyszínek földrajzi diverzifikálásának a köre. Tehát én azt gondolom, hogy inkább a több helyszín fog valószínű megjelenni a versenynaptárban 2025-ben, és egy picit már jobban beszűrődik a Liberty médiának a Forma 1-nél behozott változtatásoknak az érzete a MotoGP versenyhelyszínekben is.
És egyébként mit gondol arról, amire szintén korábban utalt, hogy érkezhet-e akár egy új Talmácsi Gábor? Most hogyan látja a legjobb magyar versenyzőket?
Azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, hiszen jó a merítés, hogy az elmúlt 2-3 évben az akadémia programunknak köszönhetően, amit igyekeztünk tudatosan építeni, már ugye akkor, ahogy említettem is, hogy 2019-20-tól elkezdtük ennek a versenyzők azonosítását, felkarolását, felmérését, és kicsit annak a meghatározását, hogy mi lehet az a szakmai fejlődés, amit egy-egy versenyző korától, mentális, fizikai állapotától el tudunk várni. És az elmúlt években szerintem nagyon sok olyan fiatal ígéretes tehetség is megérkezett, akik mondjuk még ekkor nem voltak láthatóak a radaron, hiszen még fiatalak voltak hozzá, hogy azonosítsuk őket. Tehát nem állunk rosszul. Azt gondolom, hogy minden adottságunk megvan ahhoz, hogy ha lehet, akkor már a jövő évi hazai futamon egy szabadkártyával már tényleg hazai versenyzőnek szorítsunk, és utána pedig akár egy egész éves versenyzői ciklust is magáévá tudjon valaki. Hiszen biztos, hogy még feladatunk van az, hogy erősítsük az utánpótlást. Én azt gondolom, hogy a két versenysorozat megjelenése erre hatalmasra tárja a kaput a gyermekek előtt. Arra kell odafigyelnünk, hogy ennek a hívószavát megfelelően meg is hallják, és minél nagyobb tömeget tudjunk motiválni a motorozás szeretetére, és utána pedig legyen kiből válogatnunk, azonosítva azokat a versenyzői potenciálokat, akik fiatalként egy megfelelő életút kijelölésével és természetesen mentorálásával eljuthatnak, vagy a király kategória, vagy akár a Superbike világbajnoki sorozatban.
Akkor itt valószínűleg szabadkártyás magyar versenyzőre számíthatunk, vagy láthatunk majd, és pontosan melyik kategóriában akkor?
Én azt gondolom, hogy a realitás az lehet, hogy a Moto E és esetleg a Moto 3-ban tudunk szabadkártyás versenyzőt indítani. Természetesen a szerződésünk azt tartalmazza, hogy szabadkártyás helyeket tudunk kérni. Én azt gondolom, hogy ez lehet a realitás, most így innen nézve, de természetesen ezt folyamatosan fogjuk majd vizsgálni. A Superbike esetében pedig talán a 300-as kategória lehet az, ahol egy, de akár lehet, hogy két versenyző indítására is lehetőség. Van egy érdekes új sorozata a Superbike-nak, ami idén debütált, és Magyarországon is el fogják hozni, ez a Women's Rise, tehát ahol hölgyek versenyeznek Superbike motoron ülve. Azt gondolom, hogy vele ez is a tervek szerint érkezni fog Magyarországra. Mindenképpen meg fogjuk azt is vizsgálni, hogy egy ilyen típusú kategóriában, az esetben egy magyar motoros hölgy indítására például lehet-e lehetőségünk. De természetesen igyekszünk minél több kategóriába, minél több tehetséges pilótát hadrendbe állítani a magyar futam idejére.
Az elmúlt percekben Weingartner Balást, a Humda ZRT, a versenyek hazai promóterének igazgatósági elnökét hallották. Most pedig Walterné Dancsó Adrient, a Balaton Park Circuit operációs igazgatóját kérdezem arról, hogy a balatoni pálya mikor áll majd készen teljes pompájában arra, hogy a motorsport király kategóriáját vendégül láthassa. Ez a balatoni versenypálya mikor épült meg, és jelenleg milyen célokra használják elsősorban?
2023. május 16-án nyitottunk, tehát egy bő másfél év van a hátunk mögött, ami igen intenzíven és lépcsőről lépcsőre felépítve telt. Értem ez alatt, hogy például az első év végén már regionális autóversenyt tudtunk rendezni október elején 23-ban, az idei évben pedig több nemzetközi autóversenynek is otthont adtunk. Alapvetően autós teszteknek adtunk otthont, illetve mindenféle céges rendezvényekre, autóztatásokra. Volt már kerékpározástól elkezdve tényleg, amire csak az ember tud gondolni, hogy egy biztonságos, lezárt pályán lehetőség adódik.
Tehát akkor abszolút ennek a pályának a létjogosultságát nem csak a verseny igények hozták létre, hanem például az ipari igények is, például okáért ugye önvezető autós tesztelések, bármilyen járműtesztelések szempontjából.
Így van, tehát amit mondjuk a nagy közönség láthat, ugye, amik meg vannak hirdetve, ami a közönségnek nyitott, ugye ezek magák az autó és motor versenyek, de egy versenypálya életében is én mondjuk a Hungaringről tudok beszámolni, mert ott is számos rendezvényt szerveztünk annak idején. Körülbelül egy 80-20%-os arányal tudom mondani, és a kevesebb van a versenyeknek a mérlegére. Tehát a 80% az inkább ilyen vagy utcai autós, sportautós események, vezetéstechnikai tréningek, tehát olyan jellegű rendezvények, amik mondjuk a cégek, vagy importőrök, vagy automárkák szerveznek, hogy úgy mondjam. Tehát ez csak egy igen pici része, nyilvánvalóan ez a legérdekesebb az embereknek, de azért a versenypályának a mindennapjait nem csak ezek teszik ki.
Mi is beszéljünk akkor inkább a versenyekről, hiába azok adják azért a kisebb szeletét, de hát azok a látványosabb szelet. Maga a versenypálya már most egyébként alkalmas lenne mondjuk egy MotoGP futam lebonyolítására, vagy itt azért még néhány változtatást eszközölni kell?
A versenypályának a csíkján, tehát a versenypálya csíkon kell változtatásokat eszközölni, annak érdekében, hogy még biztonságosabb legyen a motorok számára is a verseny. Értem ez alatt, hogy a mi pályánk az egy elég gyors pálya. A MotoGP-ről meg nem kell mondjam, hogy tényleg a világ leggyorsabb motorjai, a motorversenyzői jönnek. Egy kicsit a bukótereket kell majd megnövelnünk, és ennek érdekében van egy-egy olyan része a pályának, ahol egyszerűen fizikailag nem tudunk tovább bővülni bukóterileg, ezért ott némi nyomvonalmódosítás szükséges, ez három helyen található a pályán, és azért módosítjuk a nyomvonalat, hogy máshova essen a bukótér egy olyan részre, ami ahol még nagyobb a hely, vagy pedig van lehetőségünk ott bővülni. Ez nyilván kell egy plusz lassítót is betennünk, ami egy nagyon gyors résznek egy úgymond egy lelassítása. Ez nem csak arra szolgál, hogy lassabban menjenek, hanem több előzési pontjuk is legyen, de hát így is a pálya több részén valószínűleg 300 km/h fölötti sebességre is képesek lesznek ezek a motorok, úgyhogy sebességben nem lesz itt sem hiány, de a lényeg az, hogy biztonságos legyen, és ez pedig a Nemzetközi Motoros Szövetség által jóváhagyott módosítások lesznek, tehát így fogjuk megkapni az FIM-nek a legmagasabb szintű pályalicenszét, ha ezek megvalósulnak.
Weingartner Balázzsal, a Humda ZRT igazgatósági elnökével és Walterné Dancsó Adriennel, a Balaton Park Circuit operációs igazgatójával Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
ESG hetet tartott a Trend FM, azaz előtérbe kerültek a fenntarthatóságról szóló beszélgetések. Az ESG befektetési alapokról Böröcki Dezsővel, a Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetőjével Nagy Károly beszélgetett.
Nemrég született egy tanulmány, egy elemzés azzal kapcsolatban, hogy az amerikai ESG alapok hogy teljesítenek jobban, hogyha csak hozam elvárásra mennek rá, úgymond ezek az ESG alapok, vagy hogyha van ténylegesen valami társadalmi kitűzött társadalmi elérni kívánt szándékuk, akár környezetvédelem, akár társadalmi hasznosság terén. Ez az elemzés mire jutott? Jó azért, hogyha van cél, vagy ez a hozamokban nem mindig testesül meg?
Ez egy elég komplex kérdés, röviden a válasz, ezt nem mindig látjuk a hozamok terén is érvényesülni. A gyakorlatban azt látjuk, hogy minél inkább egybevág egy ESG alap, egy ESG ETF-nek az összetétele azokkal a piaci eszközosztályokkal, amik amúgy is felül teljesítenek, annál inkább igaz a hozamhatásnak az érvényesülése és az egybemozgás a piacokkal. Ugye minél inkább egy szűkebb fókuszterületre megy rá az ESG alap, és az impact alapok azok, amelyeket ön is említett, azok ilyenek. Tehát egy nagyon szűk gazdasági szegmens, gazdasági szektornál akarnak valós társadalmi vagy környezeti hatásokat elérni, ugyannál inkább kevésbé mozog együtt az összpiaccal, az általánosan felül teljesítő szektorokkal, és annál kevésbé érvényesül a diversifikációs hatás. Tehát például ebből a tanulmányból az jött ki, hogy kevésbé teljesíti felül az általános S&P indexeket, az impact alapoknak a teljesítménye, de azért valamilyen szinten együtt mozog vele.
Milyen hatásokat tűznek ilyenkor célul egyébként ezek az alapok? Könnyen megfogható társadalmi hatásokat?
Óriási a választék ebből a szempontból, de igen, a nap végén elég jól lederiválhatók, milyen közérthető hatásokra. Beszéljünk akár vízgazdálkodásról, egészségügyről, hulladékgazdálkodásról, adott erőforrásoknak adott régióban való hozzáféréséről, tehát elég jól megfoghatók, és inkább a világnak az elmaradottabb régióit célozzák, az is általánosságban elmondható. Tehát nem nagyon találunk ilyen klasszikus magyar befektetési alapot például ezen a területen, nemzetközi alapokat annál inkább.
Ha már itt a magyar területre terelődött a szó, akár magyar ESG alapok, akár ESG részvények terén mi várható a következő időszakban? Lesznek-e komoly újdonságok?
Igen, nemzetközileg azt látjuk, hogy az állomány, tehát hogy mennyi vagyon, mennyi pénz van ilyen alapokban, az egy nagyon dinamikus növekedésen ment át, de azért a növekedés üteme lassult. Magyar szinten ez nagyon erőteljesen nő. Ugye itt beszélünk világos zöld, meg sötét zöld alapokról is, ezek uniós szabályozás alapján külön-külön kategóriák. Magyar szinten például azt látjuk, hogy idén duplázódott a világos zöld alapokban lévő vagyonnak a mértéke, illetve a sötét zöld alapokban is növekedés ment végbe, ugyanis eddig egy ilyen hazai alap volt, most már három ilyen hazai alap van, tehát Magyarországon még gyerekcipőben jár ez a történet, dinamikusan növekszik, nemzetközileg szintén egy megatrend, tehát folyamatos növekedés látunk, nagyságrendileg olyan 2500 milliárd dollár van ilyen típusú alapokban, itt már azért lassul a növekedési pálya, és hát milyen újdonságok, ugye, hogy a pénzügyi alkímia is folyamatosan talál ki új dolgokat, itt is elképesztő ütemben nő a választék. Vannak ezek a törvényi szintek, hogy világos, zöld, sötét zöld, de különböző befektetési stratégiák alapján is lehet ezeket az alapokat csoportosítani. Vannak olyan alapok, amik ilyen negatív kizárást alkalmaznak, tehát bizonyos szektorokat nem engednek be a portfólióba, mondjuk dohányipart, vagy...
Olajipart mondjuk.
Olajipart, igen, az kevésbé jellemző, de vannak ilyen, az már egy szélsőséges alapnak számít, ha az olajipar is ki van zárva, de ilyenek is vannak. Vannak ilyen úgynevezett best in class megközelítési alapok, amik nem zárnak ki iparágat, bármilyen iparág jöhet, de ESG metrikák megértékelés alapján az adott iparágnak csak a legjobban teljesítő cégei kerülhetnek bele. Van egy úgynevezett ESG integráció nevezettű befektetési stratégia, ahol a klasszikus vállalatértékelési módszerekbe bevonnak ESG faktorokat is, ami arra alapul, hogyha a vállalat fenntarthatóbban működik, az hosszú távon a vállalat értékére is pozitív hatással lesz, és akkor ez alapján választják ki a portfóliót. Vannak olyan alapok, amik ilyen impact alapok, amikről az előbb beszéltünk, hogy egy kifejezett társadalmi vagy környezeti célkitűzésük is van, és akkor sikeres az alap, ha nem csak jó hozamot biztosít befektetőknek, hanem ezt a célt el is éri. Vannak tematikus alapok, amik lényegében hasonlók az impact alapokhoz, de az is egy adott szűk területre fókuszál, például a hidrogénnek a hasznosítása mondjuk a fúziós energia révén, és akkor csak olyan cégeket választanak össze, amik ugye ezzel növelik a fenntarthatóságot is, és csak az adott iparágban vannak. Vagy például vannak olyan alapok, ahol az a cél, hogy bizonyos cégekben minél nagyobb részesedést szerezzenek az alapok, és mint tulajdonosok az alapok a cégekben olyan változásokat érjenek el részvényesi szerepvállalással, aminek a nyomán fenntarthatóbb irányba megy a vállalatnak a működése. És még sorolhatnám, tehát most jó párat felsoroltam, de nagyon nagy a választék. Magyarországon szintén egy követő üzemmódban működünk ebből a szempontból is. Most ott tart a magyar piac, hogy folyamatosan jelennek meg a sötétzöld és a világoszöld alapok.
Mi a különbség a sötétzöld meg a világoszöld között, mert nem biztos, hogy mindenki ezt kapásból tudja.
Igen, hát ha hivatalosan akarok fogalmazni, akkor a világoszöld az környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, míg a sötétzöld már fenntarthatósági célkitűzéssel is rendelkezik. Ez mind a portfólió összetétel szempontjából, mind a reporting szempontjából, ugye utólagosan is riportál az alap a befektetőknek, egy sokkal szigorúbb, sokkal teljes körűbb megközelítést jelent, ezáltal az alapkezelőknek is egy jóval nagyobb kihívást.
Mennyire kedvelt akár Magyarországon, vagy mennyire van benne a köztudatban, akár befektetői, magánbefektetői körökben is, hogy lehet akár mondjuk úgy, hogy jövő érte aggódva, nem csak a profit miatt ESG alapba fektetni, vagy mennyire ez még mindig a profi piaci befektetők terepe?
Egyelőre inkább az utóbbi befektetői körnek a terepe. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy a magyar befektetői réteg ilyen szempontból azért jó pár 10 év hátránnyal indul nyugathoz képest, és azt kell látni, hogy a befektetői tudatosság az sokszor ennél egy jóval alapabb szinten van. Tehát, hogy sokszor még nekünk is olyanokat kell magyarázni a befektetőknek, hogy a hozamkockázatot hogy tudják egyensúlyba hozni, mik az előnyei a befektetési alapoknak, mondjuk egy egyedi részvénybefektetéshez képest, mikor érdemes magyar állampapírt vásárolniuk, mikor befektetési alapot, mikor részvény alapot, mikor kötvényt, mikor abszolút hozam alapot, melyik mit jelent. Tehát, hogy jelenleg itt tartunk, hogy ezen a szinten van egy nagyon fontos edukáció szerepkör. Tehát elsősorban inkább a profi befektetők oldaláról, illetve a szakmai befektetők, intézményi befektetők oldaláról van érdeklődés. Ugyanakkor vannak mérvadó lakossági vagyontömegek is ESG alapokban. Itt két fontos lába van ennek. Egyik az, hogy ha az értékesítési hálózatok is hangsúlyt helyeznek rá, hogy az ügyfeleiket proaktívan tájékoztassák, elmondják nekik, hogy mitől ESG ez az alap, hogy lehet egy ESG alap révén hozzájárulni a környezeti vagy a társadalmi tényezők javításához, mert ez közel se triviális, tehát itt azért nagyon sok áttét, meg nagyon sok idő, mire egy ESG alap révén a befektetés aztán azt jelenti, hogy a vállalat elmozdul egy még fenntarthatóbb irányba, és aztán a nap végén társadalmilag vagy környezetileg hatást érünk el, tehát ez egy nagyon hosszú hatás. Ha ez jól el van magyarázva az ügyfeleknek, akkor azért túl érdemi felfutás lenni, illetve hát vannak olyan időszakok, amikor az ESG alapok felülteljesítők, és ilyenkor a befektetők is nyilván nagyobb kedvel meg előszeretettel vásárolnak ilyen eszközöket. De ha őszinték akarunk lenni, akkor itt a hozamotívum még a vezető faktor, és nem mindig az ESG jelleg. Ezért van egy nagyon fontos edukációs szerepe mind az alapkezelőknek, mind a kormányzatnak, mind a szakmai szervezeteknek, hogy ebbe az irányba is erősítsük a tudatosságot a befektetői társadalomba. És ugye, ha belegondolunk, ezt is mindig el szoktam, hogy ez egy teljesen új dimenzió, tehát hogy így is egy káosz volt a befektetőknek, hogy annyi fajta lehetőség van ilyen időtávon, ilyen likviditási szempontok alapján, és akkor még figyeljek a fenntarthatósági szempontokra is. Nem könnyű, és nem könnyű egyéni befektetői szemmel ezeket besúlyozni. Úgyhogy mi, mint alapkezelő is ezen vagyunk, hogy ebben a térben előrehaladást érünk el, és a piac is ebbe az irányba mozdul, folyamatosan van szakmai kapcsolata az alapkezelők között, a Nemzeti Bank is egyébként nagyon támogató ebbe az irányba, sőt a Nemzeti Bank elindította az úgynevezett zöld pénzügyi termék keresőjét, ahol például a befektetési alapokról is találunk egy csomó többletinformációt azoktól a fenntarthatósági karakterisztikákról, amik jellemzők az adott alapokra.
Ha már itt a felfutást említettük, hogy van azért, amikor az ESG alapokat jobban vásárolják, van ennek bármiféle köze ilyenkor az időjáráshoz, időjárás jelenségekhez? Nyáron ugye extrém meleg volt, rengeteg hőhullámmal, aztán egy nyár végére, ősz elejére egy óriási áradás Kelet-Közép-Európa térségeiben, Magyarország hál' Istennek viszonylag megúszta. Ilyenkor aktívabbak ezen a téren a befektetők, vagy ez semmi köze nincsen?
Gyakorlatilag semmi köze, tehát nem látunk érdemi korrelációt az aktuális káros természeti jelenségek meg az ESG alapunk forgalma között. Ugyanakkor nem mondanám, hogy nincs kapcsolat, csak ez egy hosszabb távú dolog. Jó példa erre, hogy mondjuk ugye súlyos aszálykárok voltak napraforgó kukorica esetén. egy gazda, aki a befektetéseit elhelyezi, nem hiszem, hogy másnap miután szomorúan elkönyvelte, hogy mekkora termés kiesése van, akkor csak azért ESG alapot választ, mert azzal hozzájárul. Nyilván vannak közvetlen hatások, kötni fog biztosítást, szárazságtűrő elvető magat választ, de hogy nem választ mondjuk fenntartható gazdálkodásból származó salátát, csak azért, mert a termés kiesett, ugye az ESG alapot se feltétlenül fogja felülsúlyozni. De sok ilyen hatás, ha tényleg lassan a csapból is ez folyik, és ez azért ez az össztársadalmi tudatot is alakítja, akkor azért előbb-utóbb megjelennek ott az asztal túloldalán, amikor befektetési döntéseket kell meghozni, hogy hát amikor a boltba megyek, akkor is figyelek arra, hogy mi újra hasznosított, mi nem, mi fenntartható gazdálkodásból származik, mi nem, akkor ez miért lenne másként a befektetéseim terén. Ez egy lassú folyamat, és a lassú vízpartot most elve alapján fog ez valamikor hatást kifejteni, rövid távú hatást nem látunk.
Maga az alapkezelő, illetve a Granit által működtetett ingatlanok mennyire tudnak zöldebbek lenni az elmúlt időszakban, ez mennyire volt tendencia, hogy akár önöknél is a saját működés terén átalakulás van?
Az egész ingatlan szektor ilyen szempontból egy nagy változáson megy keresztül, és gyakorlatilag nem kérdés a fenntarthatóság semmilyen oldalról. Tehát a bérlők, az ingatlanok bérlői elvárják, hogy az az adott ingatlan minél fenntarthatóbban működjön, fenntartható forrásból származzon az épület által felhasznált energia, a hitelezők elvárják, tehát már nem lehet úgy nagy ingatlanra vonatkozó hitelszerződést kötni, hogy ne lennének benne fenntarthatósági feltételek. Befektető oldalról is ugye erősödik ez a nyomás, főleg intézményi befektetői oldalról, és hát az alapkezelő is próbál a trenddel együtt menni. Ilyen szempontból nagyon jelentős törekvések, meglépések vannak nálunk, hogy csak egyet mondjak, a jövő évtől például minden ingatlanunk energiafelhasználásának legalább 35%-át fenntartható napelemparkokból fogjuk biztosítani, ami egy jelentős lépés, és a bérlők irányában is azt gondolom egy értékajánlat, de ezen kívül folyamatosan zajlanak az energetikai auditok, napelemeket szerelünk minél több ingatlanra, kazáncserék, felújítások. Ugyan a nap végén ez egy gazdaságossági kérdés is, tehát szerencsére az ingatlan szegmensben például azért tud ennyire élesen meg előretörően megjelenni ez a témakör, mert a gazdaságossági hatás is ebbe az irányba mutat, meg amúgy is a globális tudatosság, fogyasztói, befektetői elvárások is, bérlői elvárások is ebbe az irányba mutatnak. Úgyhogy mi is dolgozunk például az ingatlan alapjaink zöldítésén is, hogy az előbb említett sötét zöld és világos zöld kategóriában minél több ingatlan típusú terméket tudjunk nyújtani a befektetőinknek.
Olyan, amely átalakulóban van energetikailag.
Igen. Illetve az új tranzakciók esetén is már egy magasabb energetikai hatékonyságú ingatlant fog vásárolni.
Böröcki Dezsővel, a Granit alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetőjével Nagy Károly beszélgetett. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az E-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.